ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassátok meg Istenünknek igéjét, a zsidókhoz írt levél 4. részéből, a 12. verstől a 16. versig terjedő ige szakaszt. Felolvasandó igét a gyülekezet leülve hallgassa meg. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 4. részéből olvasom a 12. verssel kezdődően a fejezet végéig. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Az Úr áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán, és a mi szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Drága Úr Jézus, a Te biztatásodra mi is jövünk hozzád, segítségért és tanácsért. Megvalljuk, hogy sokkal több bennünk a törődöttség, az életünknek az elnyűtsége, a feloldatlan feszültségek, az el nem intézett adósságoknak a terhe, mintsem ez magától értetődő lenne. Urunk, élnek bennünk a félelmek, bizonyos dolgokkal kapcsolatban rossz a lelkiismeretünk, hordozzuk a megbántottságot, a gyanakvást, pedig Te az örök irgalom és a végtelen nagy szeretet vagy. Könyörülj rajtunk, és törzs ki ránk a Te bűnbocsátó jóságodat, a Te lelkedet, amely megújítja az életünket. Adj nekünk lelki látást, hogy különbséget tudjunk tenni az igazán fontos és a lényegtelen dolgok között. Beszélj, Urunk, a szívünkre, és érints meg a mi belső énünket. Formáld ki belőlünk az előtted kedves mi voltunkat. Mindent a Te színed elé hozunk, és az egész valunkat a Te kezedbe tesszük le. Tégy velünk jól a Te hűségedért, hiszen ezt ígérted nekünk. Bízd ránk, Urunk, az igét, a tőled nekünk szánt gondolatokat. Szüld újjá testünket, lelkünket az üdvösségre, és hallgass meg minket. Amen.
Thank you.
Kedves testvéreim, az a szent iga, amelynek alapján most közöttetek a Szentlélek segítségével szólni szeretnék, írva található a 124. Zsoltárban. A felolvasandó igét és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg. A 124. Zsoltárt olvasom. Zarándokének, Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Kedves testvéreim, azt hiszem mindannyian találkoztunk már a tomboló gonoszsággal. Amikor valakinek az volt a célja, és ezt módszeresen, pontosan felépítve, megtervezve meg is akarta valósítani, hogy minket elpusztítson. És ez a veszély, ez nem csak az egyént fenyegeti, az egy embert, hanem akár egy egész népet is. Ezzel a másikat elpusztító vágyal találkozunk a történelmünk kezdetén. Lajos frank király 907-ben kiadja a parancsot, hogy ugrosz eliminandos esse. Elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak. 907 nyarán seregei élén elindul Magyarország ellen, de Árpád nagyfejedelem hada megsemmisítő vereséget mér a kor Európájának legnagyobb létszámú és legjobban felszerelt hadseregére. Lajos serege, vezérei elestek, ő maga Pozsonynál az életéért fut hazafelé. A mi népünk és nemzetünk tapasztalata is, hogy a veszélyből és erőszakból megszabadulni egyedül Isten által lehet. Az elmúlt héten a hittanórán megkérdezte az egyik tanítványom, hogy hogyan lehet Istenben megbízni, hogyha engedi a halálos rosszat is, hogyha engedi rázuhanni a veszedelmet is az életünkre. Hát nincs hatalma kivédeni azt? Vagy nem akarja? Igen, fontos hitvalló kérdés ez. Mert Isten engedi ezt a nagy rosszat közel jönni hozzánk, de csak azért, hogy mi magunk is személyesen megtapasztaljuk, hogy ő itt van a számunkra akkor is, amikor nagy a szükség. És a hit képes rá, hogy felismerje, hogy kinek köszönhető a megmenekülés. Csak hajszál híján kerültük el a pusztulást, de az teljesen világos, hogy kitől jött ez a csoda. Ez Jákob hitvallása is, élete kilátástalan helyzetének a megoldásakor, amikor Lábántól búcsúzik. Ha Atyám Istene, Ábrahám Istene és Izsák félelmetes Istene velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el engem. Isten azonban látta nyomorúságomat és kezem munkáját, ezért figyelmeztetett téged múlt éjjel. És ezt vallja Ézsaiás is a büntetésként jött fogságból való megmeneküléskor. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma, Gomorrához hasonlítanánk. Teljes lenne a pusztulás, de mivel Isten beavatkozott, ezért van folytatása az életnek. És sokan vannak, akiknek életük egy darabját el akarták tőle ragadni. Gondoljunk Józsefre, aki iránt a testvéreiben gyilkos indulat támadt. És eszünkbe juthat Jób is, akinek az életét maga a sátán nyomorította. Ez a reformátorok, hitvalló őseink tapasztalata is, és mi is beállunk ebbe a sorba, hiszen mi is csak Istenhez tudunk menekülni. Amikor olyan aggodalom van bennünk, hogy majdnem belepusztulunk, és szinte agyon nyom bennünket, Isten akkor megerősíti a lábunkat, és érezzük az ő szerető támogatását. Semmi nincs a helyén. Minden kialakulatlan, kétségbejtő, olyan, mintha óriások rángatnák a lábunk alatt a talajt. De nekünk van kibe kapaszkodnunk. Az Úr ma is ott lévővé, jelen lévővé teszi magát a számunkra, és kegyelmesen lehajol hozzánk. Nem hagyja magát kérlelni, hanem szívesen segít. Nem marad tétlen a mi bajainkat látva. Nem határolja el magát mi tőlünk, hanem lehajol, sőt, már közel jött hozzánk. És mi élhetünk. És valljuk Izraellel együtt, hogy ő az Isten, aki velünk marad minden nehézség ellenére. Nézzük most a zsoltáros tapasztalatát. Honnan jön a nehézség? Egészen meglepő, de a zsoltáros az alapnehézségnek nem a halált látja. Nem is a szerencsétlenségeket, a különböző csapásokat vagy betegségeket, hanem az alapnehézség az ember. Nem bármelyik ember, hanem olyan, aki veszélyezteti a másik embert, aki agresszív, aki lehengerli, sőt, ledarálja a többieket, és a közelében nem lehet lélegezni, mert elfogy mellette a levegő. Nem lehet tőle élni. Úgy viselkedik, mint a vadász. Űzi a másikat, leselkedik utána, azon gondolkodik, hogy hogyan tehetne neki rosszat. Meg akarja fogni, és ehhez csapdát is állít. És az ilyen emberrel a másik ember nem bír el. Az ilyen ember cselekedetei különösen is rádöbbentik a zsoltárost arra, hogy mennyire nem természetes, hogy ő még mindig él, hogy túlélte a halálosnak szánt támadást. Mennyire megdöbbentően csodálatos, megható és nem természetes dolog Isten védelme az ilyen gátlástalan emberrel szemben. Az ige jól ismeri, hogy mit jelent, ha valaki felkel a másik ellen. Általában a pogányok teszik ezt, vagy az önkényes emberek. Ezektől nem meglepő a rossz, de egy olyan embertől, aki olyan, mint én. Isten pedig tanít és figyelmeztet minket arra, hogy milyen nagy veszélyt jelent a gonosz, vakmerő ember és az egész bűnös emberiség. Ments meg, Uram, a gonosz emberektől! Oltalmazd meg az erőszakos emberektől, akik rosszat terveznek szívükben. Minden nap háborúságot szítanak. Nyelvük éles, mint a kígyóé, viperaméreg van ajkukon. Őrizd meg, Uram, a bűnösök hatalmától. Oltalmazd meg az erőszakos emberektől, akik jártomban el akarnak gáncsolni. Tört vetettek nekem a gőgös emberek, köteleket és hálót feszítettek ki. Az út mentén csapdát állítottak nekem. És az új szövetség kapcsolódva ehhez tovább fejtegeti a titkot. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. A támadás, a szándék, hogy valaki elnyeljen minket, a lángoló haragnak az oka, a szívünkben lakozó óember, aki az Isten ellen lázad. Szeretnék Minden egyes kedves testvért, aki ugyanilyen gonddal küzd éppen most, vagy van már ilyen tapasztalata, mint amilyet a Zsoltáros leír. Hát szeretnék minden kedves testvért biztatni, hogy nincs egyedül a bajában. Ember nem tud rajtunk segíteni, de tud Isten. A lázadók ugyan ember feletti embernek látják magukat, és sajnos a gonoszság azzá is emeli őket, de Isten előtt ez nem áll meg. Ők is csak porból való emberek. Még mielőtt azzal kecsegtetnénk magunkat, hogy mi az áldozat vagyunk az ige által leírt helyzetben, meg kell, hogy valljam, hogy mi magunk is lelepleződünk. A Zsoltár rávirágít arra is, hogy a zarándok fenyegetettsége nem csak kívülről, a másik ember felől érkezik, hanem belülről is. Mi magunk is nagyon tudjuk rombolni a saját életünket, és gátoljuk a saját kiteljesedésünket. Az önmagához őszinte, magát megítélni képes és lelkileg érett zarándok tudja, hogy milyen nagyon veszélyezteti őt a saját hűtlensége, reménytelensége és a saját kívánságai. Az itt leírt és egyáltalán nem pozitívan jellemzett ember mi magunk is vagyunk. És mégis Isten mindezeken Úr. Az ő mentő cselekedetével megállítja az ellenségünket, vagy úrrá lesz a saját lelkünk kuszaságain, amelyek azt diktálja, hogy mi a pusztulásba menjünk. Olyan hatalmas dolgot tesz, amire sehogy máshogy nem válaszolhatunk, csak hálával. Az ember tudatára ébred, hogy miből mentette ki őt a mindenható Isten. Mert hogy mi történik? Hogy mekkora bajt győz le értünk a mi mennyei atyánk, azt az ige úgy adja vissza, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket. És ezzel az ige az ellenséget az alvilágnak a megtestesüléséhez, egy szörnyhöz vagy egy sárkányhoz hasonlítja, aki az áldozatait élve nyeli el. És ami jellemzi őket, az a pusztulás, a halál, az alvilág jól lakadhatatlan és elnyelő ereje. Állandóan éhesen tátog a szájuk a másik ember ellen. Az ő áldatlan ténykedésük miatt az ember magát már nem is Isten legfontosabb és legjobban szeretett teremtményének, az embernek érzi, hanem valamiféle zsákmánynak, szétmarcangolható és széttéphető prédának. Az emberi vonások nélküli ember ilyen drámaian meg tudja változtatni az én képünket. És a pusztításuk itt még nem ér véget. A haragjuk az elsöprő erejű. Elragadnak magukkal mindent, ami csak az útjukba kerül, mint az esős évszakra jellemző vadsodrású vizek. Általuk a káosz és a pusztulás erői támadnak az ember ellen. Mi teszi őket ilyenné? Hát semmi különös. Haragjukat leginkább a hit, az alázat, a türelem és Isten népének a hűsége ingerli, mert ezzel lepleződik le és bizonyosodik be a természetük, hogy ők önkényes erőszakoskodók. Így gerjed halálos haragra Hámán, a zsidó Mordokáj, Eszter királynő nagybátyja ellen. Ahasvéros király magas rangra emeli Hámánt, a királyi udvar összes emberei kötelesek térdet hajtani előtte, leborulni előtte. Ez a király parancsa. És Mordokáj mégsem hajt térdet, mert egy embert, egy teremtményt nem tisztelhet úgy, mint Istent. A halálos indulat, ami Hámánban ébred, el is pusztítja Mordokájt. És így gerjed fel Heródes haragja is az ártatlan gyermekek ellen, mert a Betlehemben megszületettet akarja elpusztítani. És így pusztít a fenevad is a Jelenések könyvében. Ma is tud tombolni az önkényes embereknek a haragja, de amivel biztat minket az ige, hogy ma sem ér el a zarándokig. Az árvíz és a vízözön csak a lelke fölé juthat, de nem tovább. Ha az Isten velünk és mellettünk van, akkor minden, csak a lelkünk, az életünk felett történik. És ez a lélek, ez egyben a mi életünket is jelenti, magát az embert élőlényként, amióta csak Isten belénk lehelte az ő lelkét. Az életünk központja, a lelkünk, az nincs a pusztító gonoszság által sem megnyomorítva, sem érintve, sem veszélyeztetve. Gyötörnek minket, de nem bírnak velünk. És ha az ember nem a veszélyre koncentrál, hanem Istenre, mert ő a legfontosabb, akit csak láthat, az ő jelenlétének köszönhetően mi is és a mi lelkünk is megmenekül minden fenyegetettségtől. Így az a veszély az csak felénk kerül, hozzánk közel, de nem ránk, se nem belénk. Mit kell ehhez tenni? Istenre összpontosítani. Ez azt jelenti, hogy dicsérni és magasztalni őt, áldani őt, mert hála neki, nem vagyunk zsákmány, nem vagyunk áldozat az ellenség akarata szerint, nem vagyunk kiadva kényükre, kedvükre. El lehet-e venni a zsákmányt a hőstől? Megmenekülhetnek-e a foglyok az erőszakoskodótól? Igen, ezt mondja az Úr. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, és az erőszakostól is megmenekülhet a zsákmánya. Perlőiddel én fogok perelni, fiaidat én szabadítom meg, elnyomóiddal megetetem saját húsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint a mustól. Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód és megváltód, Jákob erős Istene. És ha minden ellenségesség csak a lelkünk felett történik, akkor a lélek megszabadul minden csapdából, cselszövésből, becsapásból, minden fogtól és mancstól, amelyek el akarnának nyelni, vagy rólunk megsemmisítő szóbeszédet széthordani. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Nincs olyan hatalom, amely megakadályozhatná Istent abban, hogy velünk legyen. Pál ezt olyan csodálatosan foglalja össze, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Krisztus az evilági és a túlvilági hatalmakat is mind legyőzte és ártalmatlanná tette. Szabadok vagyunk. Mindezekből a tomboló gonoszság minden hatásától, Krisztus áldozata által megszabadultunk. És azt mondja nekünk, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez az a jó hír, a mi saját szabadulás élményünk, amit állandóan ismételni kell, mert nem szabad elfelejteni, és továbbra is valóságként kell vele számolni életünk minden egyes napján. Isten közel van hozzánk, itt van a jobb kezünk felől, ahogy egy másik Zsoltár mondja. Vagyis nem csak a mi kis egyéni életünk van a maga küzdelmeivel és örömeivel, félelmekkel és reménységekkel, hanem ő is van. Sőt, ő van csak igazán és egyedül igazán. A mi életünk átmeneti dolog. Az egyik nap vagyunk még, és a másikon elporladunk. Ő azonban mindig is volt, mindig van és mindig is lesz. És ezt az ember akkor tapasztalja meg, amikor igazán nagy mélységből szabadul. Megszabadultunk, kedves testvéreim, de semmi részünk nem volt ebben. Jézus Krisztus, ami nagy főpapunk a Golgotai kereszten, egészen szabaddá tett minden egyes embert, aki elfogadja az ő áldozatát. Ott olyas valami történt, ami teljesen egyedülálló ebben a világtörténetben, és ma is csak onnan lehet új életet meríteni. Mi más tudná megújítani a mi életünket, mint az ő végtelen szeretete, ami ott megmutatkozott. Meghalok, ti értetek és helyettetek, hogy ti éljetek. Honnan meríthetnénk mi is új reménységet, hogyha nem ebből az önmagát nem kímélő és odaadó áldozatból. Semmire nincs annyira szükségünk, mint az ő bocsánatára, a megújulásra, a kegyelemre, és éppen ezt hozta el nekünk. A kiszabadulás tehát Isten meglepő és kegyelmes műve. Segítség ma is csak nála, az ő nevében van. Mi pedig a szabadulás által új teremtés vagyunk. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Hála ezért, ami teremtőnknek és megtartónknak. Amen. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te ma is hallod minden egyes imánkat, és ma is meg tudsz indulni a mi gyarlóságainkon, hiszen hozzánk hasonlóan minden próbatételt megszenvedtél, de mégsem buktál el. Vedd el, Urunk, a mi feledékenységünket, hogy életünk minden egyes napján előttünk legyen, az a csodálatos és nagy áldozat, amit Te értünk hoztál. Köszönjük neked a Te végtelen türelmedet, hogy vársz ránk, és újabb lehetőségeket adsz, egyiket sem érdemeltük. Köszönjük, Urunk, a Te szabadító szeretetedet, amikor megmentetted a mi fizikai életünket, meggyógyítottad a betegségeinket, és megóvtál a haláltól. És köszönjük, hogy ma is nevelsz minket a Te intéseddel és feddéseddel, és újra ráébredhetünk arra, hogy hol állunk nélküled ebben a világban. Leginkább köszönjük neked a kereszten értünk hozott áldozatodat, amiből élünk valamennyien, és megújulhat a mi szívünk. Fogadj minket magadhoz, Te, aki az eget és a földet teremtetted, és akinek a nevében van a mi segítségünk. Légy, Urunk, a szenvedőkkel, gyógyítsd a testi-lelki betegeket, és adj nekik benned való új és mennyei életet. Hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Hirdetem előttetek, kedves testvéreim, az adakozás szolgálatát, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Végezetül pedig vegyétek az áldást. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel Krisztusban. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Amen.